Hosszabbítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Rév Dániellel.
Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 78. adása. Két fő témánk ezúttal kicsit egzotikusabb sportágakhoz visz minket, bár talán azért az Eurosport nézőinek a snooker az nem számít ilyennek. Elkezdődött a 2022-23-as szezon, úgyhogy Buzás Gáborral beszélgetünk arról, hogy mi várható idén, hogy merre felé tart a snooker nemzetközi esedése, mi a helyzet a magyar gálával, és mi a helyzet azzal a Révész Bulcsúval, aki nagyon szép eredményeket ér el a saját korcsoportjában nemzetközi szinten is. A műsor második részében Barta Zoltánnal, a Sport TV kommentátorával beszélgetünk arról, hogy az MLB alapszakasza a végéhez közeledik, és hamarosan elkezdődik a rájátszás. Megnézzük azokat a rekordokat, amiktől hangos volt a sajtó itt a szezon második részében, illetve beszélgetünk természetesen arról is, hogy a playoffra mi várható. Utána jön a szokásos Ácsi rovat, ezúttal is megpróbáltuk összeszedni a hét legérdekesebb híreit. Többek között beszélgetünk a Pro Series szintre jutó Tour de Hongrie-ról, beszélgetünk arról, hogy a Kecskemét legyőzte a Ferencvárost a magyar NB1-ben, és beszélünk természetesen az Indonéziában történt tömegszerencsétlenségről, ami beárnyékolta az elmúlt hétvégét a labdarúgás világában. Jó szórakozást kívánunk ezúttal is a podcasthez!
Snooker. Szia Buga, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Pont egy pontszerző torna döntőjét követően beszélgetünk veled, hiszen a hétvégén nagy üzem volt, a British Open-t rendezték, előtte Championship League, illetve European Masters is volt, valamint egy vegyes csapat világbajnokság, tehát azért már a szezon zajlik, de a legkomolyabb tornák még azért nem vették, nem indultak el. Viszont ez a vegyes csapat VB, ezt úgy kiszúrtam, és erről szeretnék először kérdezni. Mi volt ez a torna, és mennyiben újdonság, illetve mennyiben marad ez a koedukált torna rendezés? Vagy ez csak egy ilyen kuriózum az idényben?
Ez jó kérdés. Szerintem lesz még ilyen verseny. Ugye hivatalosan az volt a cél ezzel, hogy a női snooker népszerűségét emeljék, ismertségét elősegítsék. Én egy kicsit úgy érzem, hogy az is lehetett ezzel a cél, hogy az a négy női játékos, aki szabadkártyásként már lehetőséget kapott a main touron, tehát a férfiakkal játszani, hogy ők kapjanak egy kis pénzt, mert azért itt elég komoly összegeket keresett az is, aki mondjuk akár meccset sem nyert, mindenki nyert meccset, de mindegy, hogyha nem nyert volna meccset, akkor is még az utolsó is kapott 10 000 fontot, ami nekik borzasztóan sok pénz, tehát a Rhian Evans, a 12-szeres világbajnoknő, ő azt hiszem a legnagyobb pénzdíjat egy világbajnoki címért, amit kapott, az 5 000 font volt. Tehát egészen más liga, ugye a main tour, meg a női snooker, ez gyakorlatilag egy amatőr liga, és hát nekik olyan nagyon sok esélyük meccseket nyerni nincs, egyszer-egyszer nyernek egy-egy meccset a hölgyek, de hát azzal sok pénzt nem lehet keresni, meg keveset se nagyon. Úgyhogy egy kicsit én úgy érzem, hogy kitömték a zsebüket, hogy a jövőben, tehát hogy könnyebb legyen a felkészülésük, ne legyenek anyagi gondjaik, még jobban oda tudjanak figyelni csak a snookerre. Nekem van egy kicsit ilyen érzésem is, de persze alapvetően és hivatalosan az volt a cél, hogy a női snookert jobban megjelenítsék.
Azért gyengébbek a női snooker játékosok, mint a férfiak, mert nekik, mondjuk náluk nincs olyan női versenyző, aki rá tudja szánni ezt a napi 8-10 órát, amit a férfi profik rászánnak?
Hát de, van ilyen, tehát a két fiatalabb, a háromszoros világbajnok hongkongi, a Ngonyi, és az aktuális világbajnok nő Mink, egy tájjátékos. Ők azt hiszem, hogy nagyon sok időt rá tudnak erre szállni, tehát az biztos, hogy Hongkongban van egy olyan szintű sporttámogatási rendszer, ami mellett annyinek nem kell dolgoznia, vagy ilyesmi. De mondjuk előbb említett 12-szeres világbajnoknőnek kell valami más munkát is csinálnia, hogy megéljen belőle, úgyhogy ez országfüggő. De hát most, ha van egy-két olyan játékos, attól azért a női snooker nem lesz világverő, hogy úgy mondjam. Ahhoz azért egy nagyobb verseny kellene.
Elképzelhető, hogy ennek is köszönhető, hogy Hongkongban idén pontszerző tornát rendeznek, ami ráadásul egy igen rangos torna is lesz? Vagy ennek mondjuk, vagy ez a pandémiának is betudható, hogy nyitni kell, csak nem tudják, hogy merre.
Már Hong Kong Masters-re gondolsz?
Aha.
Az nem pontszerző, az meghívásos.
Na tessék.
Ott ugye 8 játékos indul, köztük ugye a két hongkongi, Marco Fu és az előbb említett Ngoni, de ez egy meghívásos torna, mint ahogy egyszer
egy
volt
ilyen bemutató
17-ben.
Torna lesz? Tehát nem úgy meghívásos, mint mondjuk egy Masters vagy egy bajnokok torna, tehát nem annyira rangos, hanem inkább egy ilyen hírverés?
Hát igen, végül is felfogás kérdése, de azért elég jó pénzt lehet vele keresni, meg szerintem egy tök jó verseny lesz, mert a két hongkongin kívül, akiknek azért olyan nagyon sok esélyük nincs, ugye Marco Funak régebben még lett volna, de hát egy nagyon komoly kihagyás után van, tehát rajtuk kívül ott lesz Ronnie O'Sullivan, Neil Robertson, Mark Selby, Judd Trump és John Higgins, tehát azért ez egy tök jó torna lesz. Én azt gondolom, csak nem pontszerző, meg nem olyan szintű meghívásos, mint a Masters, de egy nagyon erős barátságos verseny, mert azért ilyen barátságos tornát, vagy meghívásos tornát viszonylag ritkán a tévé, de ezt adja.
Meg ugye az első fordulóban pont az általad említett hongkongi női versenyző fog majd Ronnie O'Sullivannel játszani, ami azért nyilván női snooker szempontjából is egy jó dolog. Az
igen.
A téma viszont, amire Faga is utalt itt ezzel a hongkongi tornával, hogy a snooker megpróbál kicsit nemzetközibbé válni. Azért, ha az idei versenynaptára végig, vagy akár csak rápillantunk, azt látjuk, hogy még mindig a tornáknak a nagyon nagy része Nagy-Britanniában van, azon belül is a nagyon nagy részük Angliában van, Németország, Törökország a helyszínek között, és igazából ennyi, meg ez a hongkongi torna. Ez minek köszönhető, hogy ez a sportág ez nem tud annyira népszerűvé válni az Egyesült Királyságon kívül, hogy egy sokkal nemzetközibb versenynaptárat össze tudjanak állítani?
Hát szerintem annak, hogy a gyökerek hiányoznak. Tehát igazából én azt csodálom, hogy a törökök rendeztek versenyt, és egyébként egy tök jó versenyt rendeztek, és lesz idén is. Ez ugye a tavalyi szezonban, most tavasszal volt először Turkish Masters, lesz ebben a szezonban is. Ugye volt róla szó, hogy Szaúd-Arábiában lesz verseny, hát ez kb. Olyan lett volna, mint a katari foci VB nagyjából, mármint a beágyazottságát tekintve. Egyszerűen nagyon kevés olyan ország van, tehát Nagy-Britannia, Kína, ugye ahol most a pandémia miatt, meg annak az utóhatásai miatt nincsenek versenyek, ahol beágyazott a snooker, és a németek, akik nagyon, nagyon, hogy is mondjam, tisztességesen, meg nagyon lelkesen próbálkoznak, ami egyébként nagy részben annak is köszönhető, hogy van náluk egy olyan ember, az ottani Kuruc Laci, akinek nagyon nagy szerepe van, Rolf Kábnak, az Eurosport német kommentátorának. Ezekben a versenyszervezésekben meg volt a Sean Murphynek a menedzsere, aki nemrég halt meg, ő neki is nagyon fontos szerepe volt a német versenyek népszerűsítésében. Máshol egyszerűen nincs elég asztal, például nincs elég játékos, és ennél fogva nem is biztos, hogy lenne elég néző. Tehát abban sem vagyok biztos, hogy Magyarországon, ahol ugye a snooker gálák nagyon jól működnek, több mint 2000 nézővel, mondjuk egy pontszerző verseny meg tudna élni. Ha mondjuk nincs ott Ronnie O'Sullivan. Határeset, és határesetre nehéz versenyt szervezni. A másik meg az, hogy én még egy pár évvel ezelőtt megkérdeztem a World Snooker Tour-tól, hogy mik a követelményei a versenyrendezésnek, és most a részletekre már nem emlékszem, de azért hogy is mondjam, tehát eléggé úgy megy a dolog, hogy nehéz jól kijönni ebből. Tehát, hogyha nem találsz egy olyan szponzort, aki az utolsó zsebkendődet is kifizeti, meg még egy kicsit rátesz, akkor nagyon nehéz jól kijönni, tehát úgy kijönni, hogy megérje, hogy üzlet legyen belőle, már pedig bukni nyilván senki sem akar azon, hogy rendezi snooker versenyt.
Két olyan dolgot is említettél, amelyre mindenféleképpen ki szeretnénk térni. Az egyik Ronnie O'Sullivan, a másik pedig természetesen a Magyar Snooker Gála. Kezdjük most először Ronnie-val, illetve a mezőnnyel. Mit lehet tudni a mezőnyről? Idén is igazából ugyanazok az arcok lesznek, akiket le kell győzni ahhoz, hogy tornát nyerje, vagy érezhető, várható valamiféle vérfrissítés?
Nehéz kérdés, mert mindig van egy-két játékos, aki egy-két versenyen jól játszik. Ugye tavaly Zsáó nyert két versenyt, a többi tornán kb. Sehol sem volt. Mindig vannak ilyen egyszer-egyszer feltűnő játékosok. Én inkább arra vagyok kíváncsi, hogy például Markelennel mi lesz, aki ugye már tegnap döntőt játszott, és egészen fantasztikusan játszott ezen a British Open-en. a döntőt leszámít, ott sem játszott rosszul, csak éppen Ryan Day jobban játszott. Szóval én például rá nagyon kíváncsi vagyok, mert ő ugye le tudott fogyni, és nagyon komoly akarat erejének köszönhetően egy bő 20 kilót leadott, ami hát elég szépen meglátszik rajta, mindezt a nyár folyamán, tehát még a VB-n még úgy nézett ki, mint egy nagyobbacska lufi, most meg úgy néz ki, mint 11-12 évi, vagy évvel ezelőtti önmaga. Szóval ez biztos, hogy nagyon sokat fog segíteni neki abban, hogy eredményesebb legyen. Úgyhogy rá nagyon kíváncsi vagyok. Murphy is megcsinálta azt, hogy lefogyott, csak ő egy kicsit más módszerre, mert ő kivetette a gyomrának azt hiszem 80%-át, tehát ilyen egészen brutális műtétet hajtatott végre magán.
Gondolom, gyomorgyűrű, nem? Tehát csak nem veszi ki a gyomor. Jézusom, nagyon kemény hangzik.
Én így olvastam, aha. Tehát igen, nekem okay. is elhűlt a szemem, amikor ezt olvastam, de igen, és ami meg hát ugye nem arról árulkodik, hogy annyira bízna az akaraterében, tehát nem tudom, hogy ez úgy hosszú távon mit jelent, de nagyon kíváncsi vagyok ennek a két embernek a szereplésére, és Murphynek meg jól is kell szerepelnie, mert ő gyakorlatilag a két szezonnal ezelőtti VB döntő ilyet kapott 200 ezer ranglista pont tartja ott a top 16-ban, tehát ha ránézünk az előzetes évvégi ranglistára, akkor a top 16 közelében nincs Murphy, magyarán neki kell jó eredményeket elérni.
Tök érdekes, akartam is egyébként ezt fölhozni, hogy emlékszem, hogy amikor tavaly nagyjából ilyenkor beszélgettünk a snooker szezon elején, akkor John Higginsre mondtad, ugye? Hogy igen. Nagyon kíváncsi vagy rá, mert hogy ő is ledobott egy csomó kilót magáról, és egyébként jól is sikerült, amennyire figyeltem a szezon Higginsnek, igaz?
Hát az első fele az kimondottan jól sikerült, igen. Ugye az volt a gond nála, hogy nem tudott versenyt nyerni, tehát döntő, elbukott 5 döntőt a tavalyi szezonban, és aztán a VB-n elődöntős volt. Tehát igen, igazából összességében egy marha jó szezonja volt, csak épp tornagyőzelem nélkül maradt. De hát ez megesett Ronnie O'Sullivannel is 2 évvel ezelőtt, aztán a következő szezonban már megnyerte a VB-t, úgyhogy szerintem ez egy jó jel Higginstől. Kérdés, hogy meddig tud kitartani, mert azért siker nélkül, tornagyőzelem nélkül egy ilyen embernek, aki hozzászokott a sikerhez, a győzelmekhez, és ugye már 46 éves, és pont azt mondta ezen a héten, mikor kikapott, hogy megint elbénázott egy meccset, amit meg kellett volna nyernie, és ahogy halad előre a korral, ahogy öregszik, egyre gyakrabban fordul elő az ilyesmi. Tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor jön el az a pont, amikor már nem lesz benne több motiváció. Nem szeretném persze, hogy ez eljöjjön egyhamar, de előbb-utóbb ez sajnos meg fog történni. Remélem azért még kitart. Ő is, meg Williams is, mert ők azért motivációs szempontból szerintem nagyon más jelenségek, mint Ronnie O'Sullivan.
Arra akartam egyébként rákérdezni, hogy ezek szerint az, hogyha valaki megszabadul a súlyfeleslektől, az azért egy működő alternatíva, vagy egy működő ötlet arra, hogy előre tudjon lépni, és mégis azért nyilván most nem azt mondom, hogy a snookerrel kelek fekszek, de azért amikor rápillantok a tévére, akkor azt látom, hogy azért elég sűrűn vannak túlsúlyos úri emberek az asztalnál. Ezt az ellentmondást, ezt fel lehet egyáltalán oldani, vagy érdemesebbe belemenni?
Már mire? Hogy miért?
Hát, hogy akkor ezek szerint előre tud lépni az, aki lefogy, akkor miért nem próbál mindenki vékonyan snookerezni?
Hát, most erre kicsit gonosz módon azt mondanám, hogy mert vannak játékosok, akik egyszerűen, szerintem, nyilván ez csak az én véleményem, meg meglátásom, akik egyszerűen nem tudják magukévá tenni az ilyen szinten profi magatartást. Tehát ilyen szempontból még mindig azt lehet talán érezni, hogy nem annyira profi ez a sport, vagy a legtöbb képviselője, mint mondjuk a teniszezők, meg a minden más sport gyakorlatilag, ami valahol érthető, mert nem egy fizikális sport. Tehát effektíve, ha belegondolsz, akkor az, hogy milyen erős vagy, vagy milyen gyors vagy, az úgy nem számít a snookerben. Ezért is van az, hogy itt sokkal kisebbek a különbségek, mint más sportokban. Én azt gondolom, hogy vannak sokan, akik ezt nem látják be, vagy nem látják át, hogy a fittség az nagyon fontos, meg hát azért ahhoz borzasztó akaraterő kell, és hát önmagában ahhoz is borzasztó akaraterő kell, hogy az ember napi 6-8 órát gyakoroljon. Szerintem ez egyszerűen sokaknak, hogy minden odafigyel, mint ahogy Márkelem mondta, hogy igen, lefogyott, egyszerűen azzal, hogy sokkal kevesebbet eszik, de ahhoz már nincs akaratereje, hogy még elkezdjen kondizni is, mert azt utálja, ami szerintem egy nagyon profi hozzáállás és kiegészítés lenne ahhoz, hogy elkezdett fogyni. Mondta, hogy tudja, hogy ez szükséges, majd el fogja kezdeni, de hogy egyelőre ehhez nincs elég akaratereje. Na most, oké. Okay. Pedig jó lenne, ha lenne, mert az lenne a totál profi, hogyha ugyanolyan kockahasa lenne, mint Jack Trump-nak.
Hát emlékeztek, Dani nem biztos, de Buga nyilván te biztos, Steven Lee-re, és a vele kapcsolatban beszélgettünk arról, hogy azért ez egy állóképességi sport, tehát itt azért főleg egy világbajnokságon rengeteget kell az asztal mellett állni, tehát nem csak mentálisan, hanem fizikálisan is igénybe veszi a játékosokat, tehát éppen ezért én gondolom, hogy ezt vette észre John Higgins is annak idején, meg Murphy is, meg most Ellen is. Kíváncsiak vagyunk, hogy milyen eredménnyel jár majd
igen,
ez
de
a
bocsánat,
súlyvesztés.
csak egy mondat,
Igen.
hogy egyikük sem azt mondta, hogy ők a snooker miatt fogynak le, ami
Aha.
megint csak nem annyira a profi
Világos.
hozzáállást mutatja, hanem azért, hogy ahogy az életük jobb legyen, a Markelen megijedt, hogy nem tudom, 20 év múlva már nem fog élni, mert annyira hízik.
Hát figyelj,
Egyébként
ha
egy elég
ezért,
jogos
akkor
és
az is
szerintem.
örömteli. Így van, az is
Oké, okay, persze,
örömteli.
persze, ez jó dolog, csak azt mondom, hogy nem azért fogy le, hogy
Világos.
jobban snookerezzen, hanem ez úgy hozza magával a dolgot.
Na de
Többnyire.
akkor a magyar snooker gáláról is beszéljünk, hiszen a pandémia az azért keresztül húzta a számításaitokat egy pár idényen keresztül, viszont idén, ha igazak a hírek, akkor ismételten megszervezitek a magyar snooker gálát. Tudom, hogy évről évre a rendezés előtt hatalmas titok övezi a gálát, de azért valamit áruljál már el nekünk, hogy egyrészt hogy állnak a munkálatok, a szervezés, hogy sikerült ismételten tető alá hozni a gálát, és kik jönnek a gálára. És hol lesz, és
És,
mikor, hol,
jó,
igen.
kezdjük azzal, hogy a hír igaz, lesz Magyar Snooker Gála, a hatodik Magyar Snooker Gála 2023. március 4-én, ugyanott, ahol eddig a Gerevi Csaladár sportcsarnokban. Hogy kik lesznek a résztvevők, arról beszéljünk 2 hét múlva, mert akkor most is biztos, csak akkor már nyilvánosságra is fogjuk hozni. Egyszerűen azért nem hozzuk még addig nyilvánosságra, mert a jegyértékesítés előtt, elindítás előtt nincs értelme erről beszélni, hogy kik lesznek a résztvevők, de én azt gondolom, hogy elég sokan fognak örülni, amikor ki fog derülni mindenki számára, hogy kik lesznek azok, akik itt játszani fognak. Hát, hogy sikerült tető alá hozni, ugyanúgy, mint az első ötöt. Gyakorlatilag ugye mindnyájan tudjuk, hogy elkezdődött a háború, és véget ért a pandémia, és ezt máshol is így gondolják ezek szerint. Sajnos, mert lehet ezzel viccelni, de nem annyira vicces. Úgyhogy igazából ugye látjuk, hogy Hongkongba is mennek, például most ezen a héten, ahol pedig sokkal komolyabb intézkedések vannak, ilyen pandémiás intézkedések, mint mondjuk Magyarországon. Hát nyilván, hogyha elmennek a legnagyobb sztárok Hongkongba, akkor két nagy sztár miért ne jöhetne el Budapestre is.
Csak egy ilyen gonosz bekérdezés, hogy visszatérő vendég lesz, vagy két új arc?
Két új arc, ezt egyébként kommunikáltuk is, hogy a Magyar Snooker Gála Facebook oldalán, hogy ott van az összes játékos, 11 játékos, aki eddig volt, és most két új játékos. Tehát olyan, aki még nem volt Magyarországon, következik, ami azért eléggé leszűkíti a kört.
Igen, most már azért
eléggé.
Nem olyan nagyon, nagyon könnyű új arcokat meghívni így a hatodik gálára.
De azért megoldottuk. Jó lesz.
Ha a snooker, akkor mindenféleképpen beszélnünk kell Révész Bulcsúról. Nyilván itt nem feltétlenül az Eurosport műsorrendjébe tartozik Bulcsú, de azért a nyáron voltak komoly eredményei, voltak komoly tornák, amelyeken részt vett. Egy picit róla is beszélünk, illetve arról is, és lehet, hogy ez egy ilyen nagyon romantikus kérdés, de van arra esélyes, igen, akkor szerinted mikor, hogy esetleg feltűnjön az Eurosport képernyőjén, mint egy ilyen nemzetközi pontszerző tornán való részvétel?
Én azt gondolom, hogy erre van esély, mindenképp van esély, most százalékot nem mondanék. Nyilván a nagy része Bulcsón múlik. Ugye Bulcsó most 15, január 1-én lesz 16 éves, és már azon a ponton van, amikor azt lehet mondani, hogy Európában ott van a legjobb utánpótláskorú játékosok között. Van egy srác, aki megnyerte, most Bukarestben volt nemrég augusztusban, az összes utánpótlás, tehát U16-os, U18-as és U21-es világbajnokság. Mind a hármat megnyerte a Liam Davis nevű walesi srác, aki 16 éves, tehát egy picivel idősebb, mint Bulcsú, de, és ő tényleg abszolút kiemelkedik, de mögötte ott van Bulcsú, ott van Florian Nüssle, meg még egy-két ember, de nem sokan. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, Bulcsúnak nagyon jó esélye van arra, hogy profivá váljon, hogyha nyilván ugyanígy tudja folytatni, vagy még rá tud pakolni a készülésére. És ahhoz, hogy rá tudjon pakolni a készülésére, magyarán még többet, még intenzívebben tudjon készülni, és legyenek ellenfelei, akikkel nagyon komoly meccseket tud vívni, ahhoz ki kell költözni Nagy-Britanniába, egyszerűen nincs nagyon más megoldás, ahhoz meg kell egy elég komoly szponzoráció, ami ha azt vesszük, hogy ilyen 10-20 millióról van szó évente, akkor igazából más sportokkal összehasonlítva egy egészen nevetséges összeg, ezt kell valahogy összeszedni, és akkor én azt gondolom, hogy Bulcsú sinál lesz.
Mondta a Faga, hogy nem biztos, hogy az Eurosporthoz kötődik, viszont én úgy emlékszem, hogy te, amikor bent volt szakkommentátorkodni Bulcsú, akkor utána azt mondtad, hogy szuper volt, pedig ezért ennyire fiatalon szerepelni egy tévében, és tényleg mondjuk a szakértő szerepében jól szerepelni a tévében, azért ez nagyon komoly feladat.
Bulcsúban az a jó, elég sok minden van benne, amit dicsérni lehet. Egyrészt nyilván fantasztikusan érti a snookert, ez mondjuk triviális, hogyha az ember ezzel foglalkozik napi 5-6 órában, meg olyan szinten, ahogy ő, de ezt el is tudja mondani, meg át is tudja adni, és ő egy nagyon-nagyon intelligens srác, nagyon jó tanuló, tehát ilyen iskolájában top 1%-os tanuló, tehát az egyik legjobb tanuló, ami még nem feltétlenül párosulna jó beszédkészségenek, benne még ez is van. Tehát igazából mondhatjuk, hogy jó lenne, hogyha hosszú távon szakkommentátorkodni tudna az Eurosporton, én azt mondom, hogy előbb legyen egy olyan 30 éves profi pályafutás, és majd aztán.
Még jó, hogy nem teszel rá nyomást.
Ja, nem kell neki ezt meghallgatni.
Oké. Okay.
Mi az, amit a leginkább vársz az idénytől? Ronnie O'Sullivan nyere még pontszerző tornát, megszerezheti az abszolút rekord 8. VB címet, vagy ez azért már túl nagy kérés, elvárás vele kapcsolatban? Mik a mondjál top 3 dolgot, amit vársz az idénytől?
Jó, mondok. Ronnie O'Sullivantől szerintem nincs túl nagy elvárás. Tehát én azt gondolom, hogy amíg ő játszik, addig nyerhet, és bármit megnyerhet. Említettem korábban, hogy más a motivációs helyzet közte meg, tehát őt meg Higgins és Williams-et összehasonlítva. Szerintem azért, mert benne nem nagyon van motiváció arra, hogy nyerjen, legalábbis mindig ezt mondja, és félig meddig el is hiszem neki, hogy neki az a fontos, hogy jól játszon. És ez bőven elég, mert hogyha jól játszik, akkor előbb-utóbb nyerni fog versenyeket, mint hogy ez ugye meg is történt a VB-n legutóbb. És amíg ezt így tudja tartani, addig miért ne lehetne előtte még 4-5 jó év, és akár 5-6 vagy még több torna győzelem is köztük, akár 1-2, mit tudom én, hány VB cím is. Oké, a VB az külön kategória, arra nagyon extra motiváció kell, és külön össze kell kapni magadat, de szerintem abszolút benne van a dolog. Az egy másik kérdés, hogy ugye most láttuk itt játszani a British Open, tehát játszani nem annyira láttuk őt magát, de nem szerepelt valami jól. Az biztos, hogy eddig is ő volt az, akit mindenki nagyon le akar győzni, de most meg duplán ő az, vagy triplán ő az, akit mindenki nagyon le akar győzni, és hát Alexander Ursen Bakker mennyire jól játszott már ellene az első fordulóban. Ha Ronnie O'Sullivan jobban játszott volna, még akkor is lehet, hogy kikap, mert ezt a svájci eszméletlen jól játszott, és erre bizony fel kell készülnie, hogy mindenki nagyon felköti majd ellene a gatyáját, de hát tudjuk, hogy azért a legtöbb játékosnak ez még mindig kevés az, hogy legyőzze Ronnie O'Sullivant, ha neki megy. Tehát ő egy nagy kérdés, de hát ő mindig egy nagy kérdés. Akkor én még nagyon kíváncsi vagyok Robertson teljesítményére, aki most nagyjából ugyanazt játssza, mint tavaly, hogy később kapcsolódik be a szezonba, tehát egy hosszabb nyarat kivett magának. Kihagyta például ezt a British Open-t múlt héten, viszont Hongkongban már ott lesz, és aztán Hongkong után az északi versenyen is ott lesz. Szóval az ő teljesítményére is nagyon kíváncsiak, mert a tavalyi szezonban ugye a VB-t leszámítva ő volt a király, és hát Trump az, aki még egy fontos kérdés, őt nem említettük, meg Selby a legnagyobb játékosok közül. Selby ugyanúgy van, mint Murphy, hogy a 21-es VB címe tartja a top 16-ban, tehát ő is az évvégi előzetes ranglistán pocsékulál, viszont a British Open-en már mutatott fantasztikus játékot, olyan játékot, amit a tavalyi szezonban egyszer sem láttunk tőle, úgyhogy én azt gondolom, hogy Selby rendben lesz, és meghatározó játékos lesz. Trump meg mutat olyan jeleket, hogy mintha kezdene visszaesni abba a szintén magas szintre, de mégiscsak alacsonyabb szintre, mint ami volt az óriási nagy győzelem sorozata előtt, hogy egy-két versenyen jól szerepel, nagyon jól szerepel, és aztán a szezon másik felében meg így eltűnik. Hát tavaly is a szezon első fele azért az ő mércével az gyengének volt mondható. Lehet, hogy annyira túlnyerte magát, hogy egy picit elvesztette a motivációját, ami egyébként teljesen érthető lenne, és lehet, hogy most egy-két kicsit gyengébb szezon következik. Azért a tavalyi szezon összességében nem volt gyenge, mert ugye megnyerte a bajnokok bajnokát, megnyerte a Turkish Masters, volt még egy döntője, és ugye a VB-n is döntőt játszott, tehát összességében nem volt gyenge szezonja, de azért ilyen 5-6 torna győzelmekre szerintem egyhamar nem számíthatunk most tőle, pláne úgy, hogy kevesebb is a verseny ugye a kínai tornák kiesésével.
Meglátjuk, hogy a tippjeid azok bejönnek-e majd a szezon végén. Szezon végén szokás szerint szembesítünk a saját szezon elejé tippjeiddel.
Hát most letagadom.
Oké. Okay. Köszönjük szépen, Buga, hogy a rendelkezésünkre álltál, és sok sikert a gála szervezés további fázisaihoz.
Köszönöm szépen.
Hosszabbítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje.
Október 5-én fejeződik be a tervek szerint a baseball alapszakasza. 162 meccses dömping után jön az idény, hát mondjuk érdemi része a rájátszás. Ezt fogjuk most jól kibeszélni a Sport TV baseball kommentátorával, aki amúgy kézilabdát is közvetít, és többször beszélgetett is már velünk azzal kapcsolatban, de most baseball jön. Barta Zoltánt köszönhetjük vendégként. Szia Zoli, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a megkívásunkat.
Sziasztok, mindig szívesen, és én köszönöm.
Hát vágjunk is bele, mert a szezon rettentően hosszú volt, az alapszakasz, és még a nagyja hátra van, a műsori időnk viszont véges. Sok újdonságot hozott ez az idény, volt egy kisebb szabályváltozás is itt a rájátszással kapcsolatban, egy kicsit csúszott is a szezon a lockout miatt. Az egyik csapat, a Cleveland megváltoztatta a nevét, ez nyilván rettentő fontos dolog a szezonnal kapcsolatban, de még sorolhatnánk egy csomó mindent. Mi volt számodra az alapszakasz, mondjuk úgy három legfontosabb, legérdekesebb történése?
Három nagyon komoly rekordot említenék, amit nem biztos, hogy mi már életünkben hasonlót át fogunk élni. Az egyik az Miggy Cabrera-nak a 3000. ütése pályafutása során, és nem csak az, hogy ez a 3000 meglett, hanem ahogyan ünneplik ezeket az embereket, akik rekordokat döntögetnek, hogy megáll a mérkőzés, bejönnek a családtagok, etc. etc. Szóval az egyik az Miggy Cabrera-nak a 3000-dik, a másik természetesen Albert Pujolsnak a nemrég megütött pályafutása során 700. hazafutása, amit szintén már mi életünkben biztosan nem fogunk hasonlót látni. A harmadikat meg hagyjuk meg a playoffra, vagy még itt a hátralévő három napra, mert ki tudja, mi történt. Lehet, hogy Judge megüti a 62. hazafutását. Szóval szerintem ez a rekordok éve volt, és nagyon kíváncsian várom az átalakított playoffot. A Cleveland Guardians-szal természetesen.
Beszéljünk egy kicsit erről a 61 hazafutásról, mert a másik két rekord, amit említettél, az ugye hosszú-hosszú évek alatt gyűlik össze, és igazából nagyon sok múlik azon is, hogy meddig tudja egy játékos elhúzni a pályafutását, amellett, hogy nyilván az, hogy ilyen számokat elérjen valaki, az hosszú éveken keresztül magas szinten kell teljesíteni. De ez a 61 hazafutásos rekord egy olyan ligában, ahol mondjuk, ha valaki jut 20-at egy szezonban, az már egy egész jó számnak számít. Ez valami olyan szinten emelkedik ki az én szememben. Az ugye egy rekord beállítás egyelőre, de van még egy pár meccse Aaron Judge-nak arra, hogy meg is döntse ezt a rekordot, ami tényleg egy ilyen, nem tudom, 10-20-30 évente egyszer van valakinek egy ilyen szezonja. És ami nagyon érdekes Judge-al kapcsolatban az, hogy elvileg szabadügynök lehet a szezon végén, aztán lehet, hogy visszaigazol a Yankeeshez. Te hova teszed ezt a szezont, így a baseball történetében, meg milyen összegre számít ez, hogy mennyit fog keresni a következő években Aaron Judge egy ilyen szezon után?
Ugye ennél az egy szezonon belül ütött hazafutásos rekordnál mindenképpen meg kell említeni Barry Bonds-ot. Óriási a felháborodás, vitatkozás a Twitteren mindenhol, hiszen Barry Bonds-nak volt egy 73 hazafutásos rekordja, csak ugye ott a szteroidok, meg az egyéb szerek, azok picit beárnyékolják ezt a történetet, de valóban most annyi hazafutása van, mint Maris Juniornak volt. A szezon elején nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy mi lesz Judge-al. Ugye visszautasította egy elég komoly szerződés hosszabbítást a Yankees-től, viszont ez a szezon, hogy neki van 61 hazafutása, és gyakorlatilag persze túlzok, de egyedül röpítette a Yankees-t a playoffba, és nyerte meg a csoportját. Nagy kérdés az, hogy tud-e neki még a Yankees olyat mondani, hogy akkor arra azt mondja, hogy oké, vagy akar-e, vagy esetleg megtalálja őt egy olyan csapat, ahol pénz van, ahol ő lehet a franchise-nak az arca, ahol esetleg playoff és bajnoki cím esélyek vannak. Megjósolhatatlan szerintem, mert nyilván minden játékos szeretne egy hosszú távú szerződést, de miért ne lehetne az benne Judge-nál, hogy mondjuk kap egy 3 éves, nem tudom, 120-130 milliós szerződést, ami évekre lebontva gyakorlatilag a liga élére repítené az éves keresetet illetően. Szerintem ezt nagyon nehéz megmondani. Abból a szempontból kedvező helyzetben van, hogyha hosszú távú szerződést kapnak, mondjuk az elkövetkezendő 5 évet még eljátszogatná az outfielden, és a következő 5-öt meg DH-ként, tehát csak az ütéssel kellene foglalkoznia. Szerintem ez lesz a szabad ügynökpiac és az off-season legizgalmasabb része, hogy mi lesz Aaron Judge-al.
Ugye az MLB-ben ez egy nagyon érdekes szituáció, hogy ott nagyon jellemzőek, nagyon hosszú távú, nagyon nagy összegű szerződések, amik ráadásul teljesen garantáltak szoktak lenni szemben mondjuk az NFL-lel, ahol ugye pont ebből van mostanában vita, és azért egy akármilyen játékosnak nagyon csábító lehet az, hogy mondjuk fixen keres 350 milliót 10 év alatt, talán csábítóbb, mint az, hogy 3 év alatt keres évente 40 valamennyit, de mindegy, ezt majd meglátjuk. Ha már az amerikai ligáról beszélgetünk, akkor a Houston Astrosról érdemes mindenképp beszélni, hiszen ők nyerik az amerikai ligát. És hát ugye egy olyan csapatról van szó, ami már az elmúlt években mindig nagyon sikeres volt, de a sikereiket beárnyékolta az a bizonyos botrány, hogy különböző ilyen hát, jeladási technikákat dolgoztak ki arra vonatkozóan, hogy lelesték az ellenfeleknek a jeleit, amiket ugye a dobó és a catcher egymásnak szokott küldözgetni, amivel lényegében a catcher jelenti a dobónak, hogy milyen dobás szeretne tőle. Megtépázta az Astros renoméját ez a dolog, és mennyire van kihatással az idei szezonjukra? Nincs egy olyan jelenség, vagy egy olyan érzés a ligában, hogy hát jó, jó ez az Astros, de biztos megint csalnak valahogy?
Abszolút megtépázta, tehát ez érezhető volt az elmúlt szezonokban is, amióta megnyerték a bajnokságot. Te szépen fogalmaztál, mondjuk, hogy csaltak, tehát hogy olyan eszközökhöz nyúltak, amik a csalást azt hiszem kimerítik. Nagyon nehéz ettől függetlenül nézni. Én úgy érzem, hogy tudom, és a helyzet az, hogy ez a Houston, ez valami pokolian jó. Szerintem a legjobb esélyekkel pályázik arra, hogy megnyerje a World Series dobófronton, ütőfronton, védekezésben, playoff tapasztalat, szóval olyan játékosok vannak, olyan edzővel, Dusty Bakerrel, hogy én nagyon meglepődnék, hogy az amerikai ligát nem nyerné meg. Most legyen szó a Clevelandről, a Yankeesről, a Torontóról, vagy a Tampáról, esetleg a Marinersről, szerintem a Houston ezekben a hetekben, hónapokban kiemelkedik. Az meg, hogy ez mennyire érződik még a szezonban, hát nagyon, hát vannak fújolások, még mindig vannak olyan hit-by-pitch-ek, amikor a dobó direkt találja el az ütőjátékost, vagy nagyon a közelében. Ilyenek vannak, valószínűleg még jó néhány évig lesznek is, az viszont elvitathatatlan, hogy ez az Astros, ez a liga egyik, hanem a legjobb csapata.
Ha egy picit a rájátszásra térünk rá, akkor bevezetnéd azon hallgatóinkat a rájátszás rejtelmeibe, akik nincsenek annyira otthon a baseballban, hogy mitől különleges a rájátszás lebonyolítása, ugye itt nem rögtön vágnak, mégis rögtön vágnak neki, de van egy ilyen wildcard kör, egy úgynevezett wildcard kör. Egy picit erről beszélnél nekünk, Zoli.
Azért nagyon speciális a dolog, mert lejátszanak 162 mérkőzést az alapszakaszban minden csapat, ez jelent, ugye, 6 hónapot játszottak, fél évet, vagy még játszanak, hiszen április elején kezdődött. És onnantól kezdve, hogy megvan a playoff mezőnye, minden sztornó, ami korábban történt, nem számítanak, hogy hány győzelem van, csak a pályaválasztás, illetve a kiemelés szempontjából. Na, hogyan változott erre az évre a szabály? Mind a két ligában, az amerikaiban és a nemzetiben van 15-15 csapat, mind a kettőből 6-6 jut be. Mind a két ligán belül van 3 csoport, mind a három csoport elsője, az bejut a playoffba. Közülük a leggyengébb csoport elsőnek, amely a harmadik kiemelést kapja, kell játszania ebben a bizonyos wildcard körben, viszont a saját pályáján vagy kettő, vagy három meccset, amíg valamelyik csapat nem nyer kettőt. És onnantól kezdve ligánként a következő három legtöbb győzelemmel rendelkező csapat követi a három csoport első, és minél több győzelmed van, annál magasabb kiemelést kapsz. Tehát negyedik, ötödik, hatodikat. A harmadik kiemelt, tehát a legrosszabb csoport első játszik a hatodikkal, a negyedik pedig az ötödikkel. A harmadik és a negyedik a pályaválasztó, tehát mind a kettő, avagy három mérkőzést a magasabban rangsorolt csapat otthonában játszák. Így néz ki a wildcard kör, tehát a 12, összesen 12 playoff csapat közül négy kap felmentést a wildcard alól, a két-két legjobb csoport első, akik utána pályaelőnnyel kezdhetik majd meg az úgynevezett divízió szériát, ahol már hármat kell nyerni, de ott nem csak egy pályán játszanak, majd utána jön a főcsoport döntő négy nyert meccsig, és végül a két liga győztese játsza a World Series-t, amit ugye az amerikaiak nyugodt szívvel hívhatnak világbajnokságnak, amely szintén négy nyert meccsig tart. Így picit bonyolultnak tűnhet elmagyarázva, de összességében nem egy bonyolult sztori.
Az viszont ugye érdekes, hogy úgy alakult mind a két ligában, hogy a keleti csoportokból három csapat is bejut a rájátszásba. Az amerikai liga csapatait már említetted, ugye a Yankees, a Blue Jays és a Tampa Bay Rays, a nemzeti ligában pedig az Atlanta és a New York Mets még az utolsó meccseken is harcban a csoportgyőzelemért, és bejut mellettük a Philadelphia Phillies is a rájátszásba. Ez pénzügyi okokra vezethető vissza, hogy a keleti parton, ami ugye gazdaságilag azért egy ilyen fejlett része az Egyesült Államoknak, gyűlnek össze ilyen jó csapatok?
Megmondom őszintén, ebből a szempontból még nem közelítettem, majd csak annyi, hogy szerintem még a Phillies-nek a playoff részvétele nem biztos, de van három mérkőzés, a Phillies-nek kettő meccs előnye van, a Milwaukee-val
igen, szemben. Igen, igazad van.
De ez valószínűleg meg fog történni, tehát ez nagy rizikót nem hordoz magában. Szerintem gyengék a középső csoportok ebben az évben, és ez pecsételte meg a sorsát a keleti csoportoknak. Ugye, hogyha megnézzük, akkor a nyugatiból mind a két ligából megy két-két csapat, a keletiből valóban valószínűleg 3-3, a középsőből 1-1. Szerintem ez inkább a középső csoportok gyengeségéhez vezethető vissza, illetve ha megnézzük a pénzügyi részéből, akkor azért a Tampa, amely ott van a playoffban, a középső csoportból a Cleveland, hát ezek az utolsó 10 csapatban vannak, hogyha a payrollt és a költségvetést nézzük, és nem kell ahhoz a legnagyobb költségvetéssel rendelkezni, hogy te a playoffba kerüljél, vagy a legjobb csapat legyél. Most, amit említettél, a Mets és az Atlanta, hát a Metsnek két meccs előnye volt az Atlantával szemben, most játszottak három meccset Atlantában a Truist Parkban, és az egyetlen esély az volt a Bravesnek, a címvédőnek, az Atlantának, hogy a saját kezébe vegye a sorsát, hogy mind a három mérkőzést megnyerje, és mind a három mérkőzést megnyerje, úgy, hogyha a fizetéseket nézzük, azért a New York Mets, bocsánat, de a legbetegebb csapatok közé tartozik, brutális pénzeket fizetnek ki, és könnyen lehet, hogy ez égvilágon semmire nem lesz jó, mert most majd játszaniuk kell két meccset, vagy hármat a City Field-en New Yorkban a San Diego Padres ellen, ha csak még nem botlik az Atlanta az utolsó három mérkőzés.
Érdekes nagyon. Kiemelted az abszolút alapszakasz győztes Houston Astros együttesét az amerikai ligából, és most egy enkézzel szeretném kihegyezni ezt a sztorit. Lehet olyat észrevenni a ligában, hogy valaki tartalékol az alapszakaszban? Tehát becsapós lehet egy ilyen 100 pluszos alapszakasz győzelem? A Yankees mondjuk, vagy akár a Cleveland megtréfálhatja a Houstont, vagy általában aki ennyire agyonnyeri magát az alapszakaszban, az a rájátszásban is általában folytatja ezt a sorozatot?
Nem garancia. Pont amit mondtam az elején, hogy nullázódik minden, ezt a játékosok is érzik, az edzők is. Például itt van a San Diego Padres, aztán mindjárt visszatérek a New Yorkra, amely szintén nagy költségvetéssel dolgozik, gyakorlatilag az elkövetkezendő pár évnyi jövőjét feláldozta néhány jó cseréért, Juan Sotoért, Josh Bellért, és éppen csak valahogy becsúsztak a playoffba, viszont innentől kezdve, amikor majd elkezdődik a rájátszás és játszanak a New York Mets-szel, simán benne van az, hogy végigmasíroznak a teljes nemzeti ligán, mint ahogy megtette mondjuk 2018-ban a Washington Nationals, amely a wildcardról, amikor még egy meccs volt a wildcard, bejutott és megnyerte a bajnokságot. A Yankees-t és a Houston-t most nehéz nagy párhuzamot vonni, a győzelmek számában lehet, de hogy a Yankees egy picit elfogyni látszott Judge-on kívül, dobók tekintetében is, az ütőknél is, talán a sérült is több volt. A Houston az meg egy konstans, kiegyensúlyozott, jó játékot hozó, jó dobó teljesítménnyel rendelkező, jó ütőstatisztikát hozó csapat. Én azon meglepődnék, hogyha mondjuk a Houston kiesne a divízió szériában, játszik majd a negyed, tehát vagy a Torontóval, vagy a Tampával, én azon nagyon meglepődnék. Sőt, nem, lehet, hogy Torontó vagy Seattle, majd kiderül.
Egy csapatról nem beszéltünk még, hogyha itt konkrétan csapatokról beszélgetünk, az alapszakasz győzteséről, mert hogy ez a Nemzeti Ligában a Los Angeles Dodgers lesz, 110 győzelem a nevük mellett. Ugye az szokott lenni a mondás az MLB-ben, hogy mindenki nyer legalább 60 meccset, meg mindenki elveszít legalább 60 meccset, és a maradék 42-nek az arányán múlik az, hogy te jó csapat vagy, vagy rossz csapat vagy. Hát a Dodgers nem fog elveszteni 60 meccset, még az is lehet, hogy 50-et sem. Ők ennyire kilógnak fölfelé, és a rájátszásban is top favoritnak számítanak?
Abszolút kilógnak fölfelé, és a rájátszásban is top favoritnak számítanak, de megint azt meg tudom azért említeni a 110 győzelemnél, hogy a csoport ellenfeleknek, sem a Giantsnek, sem a Padresnek nem volt olyan alapszakasza, hogy nagyon komolyan meg tudják nehezíteni a Dodgersnek a dolgát. A Dodgers is nagyon komoly payroll-al dolgozik, óriási fizetések vannak, hatalmas hagyomány, tehát egy rendkívül patinás franchise-ról beszélünk, amely mindig gondosan ügyel arra, hogy a csapat teljesítménye rendben legyen. Tele MVP-vel, tele kiváló dobókkal, és igazából nekik az elmúlt évek után mindig csak egy kis finom hangolás évről évre, és nagyjából tudják hozni azt a teljesítményt, amit megszoktunk tőlük. Hogyha valaki még nem látott Dodgers meccset, és nem látta Dodgers játékosait, az majd nézze, mert külön élmény, és azért nem is beszéltem, nem is hoztam őket szóba, mert annyira evidencia most már, hogy ők ott vannak, és kiemelkednek a mezőnyből, hogy néha hajlamos is vagyok megfeledkezni róla.
Többször szóba került már Zoli általad a payroll, fizetési lista, fizetési sapka. Miért van és hogy van ennyi pénz a baseballban? Tehát itt őrült összegekről beszélünk, az Ácsiban szokott néha szóba kerülni, tényleg, hogyha valaki hosszabbít. Egyrészt marha hosszú időre hosszabbítanak, tehát egy ilyen 10-12 éves szerződés az simán benne van a pakliban, és akkor ehhez általában hozzájön egy minimum 200 millió dolláros fizetés. Hogy van ennyi pénz ebben a sportágban?
A helyzet az, hogy az Egyesült Államokban zabálják a baseballt. Magyarországon, akik nem ebben a sportágban szocializálódtak, vagy nem ezen a sportágon, azoknak ez még bonyolultnak tűnhet, akár unalmasnak tűnhet, de azért az, hogy minden nap van mérkőzés, minden nap van közvetítés, családok mennek ki, ha éppen úgy van, kimennek délben egy meccsre, ha úgy van, kimennek este 9-kor, és azért egy 150 éves sportágról és történelmről beszélünk. Az egyetlen sportág, ahol a major sportok közül, ahol nincsen fizetési sapka, tehát a tulajdonosok úgy sakkoznak a pénzekkel, ahogyan tudnak, nyilván nagy a nézettsége, és szerintem a hagyomány ebből a szempontból az egyik legfontosabb. A hosszú szerződésekről meg annyit, hogy nem tudják azt megtenni mondjuk az NFL-ben vagy az NBA-ben egy 25 éves játékossal, hogy megkínálják egy 13-14 éves szerződéssel, mert egész egyszerűen a fizikai képességei ahhoz a sportághoz, vagy azokhoz a sportágokhoz nem lesz megfelelő. Itt a baseballban azért jó néhány olyan pozíció van, akár dobó, akár elkapó, akár DH, akinek védelemben nem kell rohangálnia, vagy az egyes bázison azért nagyon nagy futásokat nem kell végezni, ahol igenis ez még 35-36-40 évesen egy művelhető sportág. Szerintem úgy összességében ezek lengik körül ezt a mítoszt.
Tényleg nagyon érdekes, és ugye Amerikában is egyfajta ilyen, ugye a beceneve is a sportnak az, hogy a nemzeti időtöltés, mert viszonylag olcsón el lehet jutni egy baseball meccsre, ott aztán persze, amit elköltesz még a boltban, meg a büfében, az már egy másik történet, de ez nagyon hozzátartozik a népszerűségéhez, és igazából kicsit olyan érzésem volt nekem, amikor baseball meccseken voltam, hogy úgy zajlik a meccs a háttérben, de az a fontos, hogy együtt vagy a családdal, és dumáltok, eztek, isztok.
Ez maximálisan így van, és csak gondoljatok bele abba, vagy a kedves hallgatók, hogy elkezdődik egy mérkőzés, nem tudom, mondjuk Atlantában délután 3-kor, de te 4-ig dolgozol, nagyon szurkolsz a csapatnak, de végzel 4-kor, kimész a meccsre, 5:30-re ott vagy, megiszol egy sört, megeszel egy hotdogot, és látod az érdemi részét a meccsnek, mert ott vagy még 1,5-2 órát, találkozol azokkal az ismerősökkel, akiknek a bérlete ugyanoda szól. Ez a nemzeti időtöltés, ez abszolút így van, és onnantól kezdve, hogy jön a szeptember, vagy mondjuk az All-Star szünet után, hogyha egy picit tágabban gondolkozunk, az utolsó 2-3 hónap, akkor viszont egyre több tekintet fog szegeződni a pályára is, hogy ott mi történik, ha a rekordok jönnek, ha az a játékos elütéshez, és az október az meg tényleg egy külön bajnokságnak lehet nevezni a rájátszás szerintem.
Na akkor térjünk is rá a rájátszásra. Először is azt tippeltetném meg veled, hogy a két ligában a wildcard csapatok közül, tehát az elvileg gyengébb csapatok közül szerinted melyik viheti a legtöbbre?
Az amerikai ligában ugye Cleveland, Toronto, Seattle, Tampa, hát ezek közül szerintem a Toronto viheti. Mondjuk ez a baj a Torontóval, hogy a Toronto meg a Houstonnal játszana. Figyelj, akkor mondok egy Clevelandet, jó, ha már fagával vagyunk így együtt. Én azt mondom, hogy a Cleveland ki tudja ütni az én csapatomat, a Tampát, meg egyébként a Seattle-t is, és utána szerintem a Clevelandnek nagyobb esélye van a Yankees ellen, mint a Torontónak a Houston ellen. A másik oldalon pedig én a St. Louis Cardinals-tól várok nagyon-nagyon sokat. Ő megnyerte a csoportját, a St. Louis, de wildcardot kell játszania, mint a leggyengébb csoport első, de az, ami ott van most, Pujolszal, Wainwright-tal, Molinával, tehát a klub legendáival, nagy öregjeivel, pont most volt egy mérkőzés, az utolsó hazai meccsét játszott a Busch Stadiumban a St. Louis, és egyszerre cserélték le ezt a három játékost, úgyhogy mindenki ott volt a dombon, Wainwright beállt középre, Molina az egyik oldalra, Pujols a másikra, és mint a filmekben úgy jöttek le, és ugye ez csak egy pont, vagy 3 pont az alapszakasz végére ennél a három játékosnál, utána a playoff, az szerintem egy ilyen csodálba illő, nagyon-nagyon romantikus dolog lesz a St. Louis-nál, és éppen ezért én akkor sem lennék meglepődve, hogyha esetleg bejutna a World Series-be.
És akkor milyen World Series tippelsz azzal együtt, hogy nem lennél meglepődve, ha mondjuk a Cleveland eljutna az AL döntőig, ha a St. Louis eljutna a World Series-ig, de azért mégse ők az esélyesek.
Van egy, amit az eszem mondat, van egy, amit a szívem. Az eszem azt mondatja, hogy Houston, Atlanta, tehát szerintem az Atlanta idén is meg fogja tréfelni a Dodgers, sőt, én a szezon előtt azt mondtam, hogy címvédés lesz, és idén is az Atlanta Braves nyer. Ha a szívemre hallgatnék, akkor én nagyon szeretnék egy Cleveland-St. Louis World Series. Hiába a Tampának szurkolok, ez, amit ebben az évben letett az asztalra a Cleveland, és a St. Louis az egy csodálatos World Series lenne ezen két csapat között.
Szívemből szóltál, de remélem, hogy nem úgy fognak játszani a Clevelandiek, mint tették azt nyáron a ilyen kizellen, amikor volt szerencsém a helyszínen megnézni azt a meccset, mert ott azért ezt eléggé elbénázták, eléggé gyengén játszottak, úgyhogy annál több kell.
Viszont zavarban voltak a jelenlők.
Biztos vagyok benne. Zoli, nagyon szépen köszönjük, hogy ezúttal is a rendelkezésünkre álltál, és további jó munkát és élvezetes meccseket kívánunk neked a rájátszásra.
Ácsi. A hét legérdekesebb hírei.
Végezetül pedig jöjjön az Ácsi rovat, ezúttal sem marad el természetesen az elmúlt hét legérdekesebb, legizgalmasabb, hát vagy éppen legszomorúbb híreit szedtük össze, mert szomorú hírből sajnos lesz ezúttal itt a felhozatalban. Kezdjük is rögtön egy ilyennel. Elhunyt Udvarhelyi Gábor, vívó mesteredző, nagy tíme az ő irányításával nyert olimpiai bajnoki címet Sydneyben, de a férfi párbajtőrözőkkel is foglalkozott, szakvezetőként 2001-ben és 2013-ban is VB címet szereztek. Óriási vesztesége a sportág számára.
Igen, abszolút, ugyanakkor azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy azért nem volt egy nagyon fiatal ember Udvarhelyi Gábor.
Hát 69 évet élt, nem tudom.
Ez mindig nehéz kérdés szerintem, hogyha Magyarországon valaki 70 év körül hal meg, az nagyjából az átlag.
Többet
azt tudom, valószínűleg a legtöbb ember szeretne többet élni 69 évnél, de nagyjából férfiként szerintem, főleg olyan férfiként, aki nyilván vívóedzőként az valahol a határán van, vagy igazából kombinálja azt, hogy fizikai és szellemi munka, de szerintem aki Magyarországon a testét is használva dolgozik, az szerintem körülbelül ez az átlag. Ettől még szomorú persze.
Hát őszinte részvétünk természetesen. És akkor tudod, mi tudjuk le a szomorú híreket. Focival folytatjuk, hát egy szörnyű tragédia történt Indonéziában. Kelet-Jáva kormányzója szerint legalább 174-en meghaltak, és 100-an megsérültek egy indonéz futballmeccsen. A rendőrség szerint 125-en hunytak el. Két rivális csapat találkozott. A vereséget szenvedő klub több mint 20 éve nem vesztett hazai pályán a rivális ellen. Most igen, megszakadt ez a hosszú sorozat, és ezt nagyon nem vették jó néven a klub szurkolói. A stadionon belül és kívül is összecsaptak egymással, természetesen a rendőrség is beszállt ebbe az egészbe, könnygáz és minden más is előkerült, és aztán nyilván a pánik miatt az emberek taposták egymást, ahogy próbáltak menekülni. Borzalmas.
Igen, és ugye Angliában az ilyen esetek után jöttek a 80-as évek végén azok a változtatások a szurkolói szabályzatokban, meg a stadionok kialakításában, hogy ilyen tragédiák voltak, és annyira érdekes, hogy tényleg az emberiség, itt élünk egy bolygón, minden elérhető mindenki számára lényegében az interneten, és mégis itt több mint 30 évvel később még előfordulnak ilyen sztorik, amiket meg lehetett volna előzni. Ugye az történt nagyjából, hogy miután kikapott a kedvenc csapatuk, a szurkolók a pályára özönlöttek, több mint 40 ezer néző volt a meccsen, állítólag egyébként többen voltak, mint a befogadó képessége a stadionnak, ami már önmagában problémás. Szóval beözönlöttek a szurkolók a pályára, a rendőrség elkezdte őket megpróbálni kiszorítani a pályáról, és menekülés közben összetaposták egymást, meg ugye olyan kis helyre szorultak be, hogy egyszerűen sokan megfulladtak. Szerintem, ha már halál, ez az egyik legszörnyebb mód, ahogy az ember meghalhat, hogy egy ilyen tömegpánikban összetapossák, megfullad, nem kap levegőt. Én nem is tudom, hogy ezt milyen lehet átélni, de borzalom. Tényleg borzalom.
Hát igazából a pánik félelem lehet az, ami hál' Istennek nem voltam még ilyen szituációban, remélem nem is leszek soha, de borzalmas lehet rettegni.
Igen,
és
de
a kilátástalanságtól rettegni igazából, hogy nem tudsz hova menni, nincs menekvés, nincs útvonal, és csak zúdul rád a tömeg, és elfog még inkább ez a óriási félelem, a tehetetlenség. Szörnyű tényleg, hogy ilyen megtörténik még.
Én idén nyáron voltam egy olyan szórakozó helyen, ahol érzésem szerint sokkal több embert beengedtek, mint ahányat be kellett volna. Alig-alig lehetett mozogni így a különböző termek között, egy elég nagy helyről van szó. És ott éreztem azt, hogy itt, ha valami történik, akkor abból nagyon nagy baj lesz.
Eljöttetek, vagy maradtatok?
Hát hosszan kellett könyörögnöm annak a kedves barátnőmnek, akivel voltunk, aki nagyon szeretett volna maradni, hogy menjünk el egy másik helyre, de aztán végül elmentünk egy másik helyre.
Na hát még egy szomorú, elkeserítő hír, nem haláleset, de egy ugyanolyan hír, ami meg kapcsán az embernek, az emberben felmerül a gondolat, hogy és miért történik meg még mindig. Ilyen futballpályákon banán dobtak Párizsban a Brazília-Tunézia barátságos mérkőzésen. Richarlison, így mondják a nevét?
Azt hiszem, hogy Csével.
Richarlison felé. A meccset 5-1-re nyerték a brazilok, Richarlison is gólt szerzett, és amikor ünnepelt, akkor dobták felé a banánt, nem is egyet. Én tényleg nem értem, hogy Franciaországban, ahol olyan sok a bevándorló, ahol olyan multikultiról beszélhetünk, hogy az Istenbe fordul elő ilyen? Tehát, hogy...
Nem tudom. Egyáltalán az, hogy valószínűleg egy tunéziai szurkoló, vagy egy semleges francia lehetett. Még egy fehér franciától valahogy jobban el tudom képzelni, egész egyszerűen azért, mert tényleg vannak olyan emberek, akik rettegnek attól, hogy mi lesz, hogyha más kultúrák is megjelennek az ő közvetlen környezetükben. A franciáknál nyilván ez ugye már megtörtént, és vannak, akiknek ez nem tetszik. Ezzel nehéz mit kezdeni, de ha meg tunéziai, akkor meg végképp nem értem, mert a tunéziai az meg ugye átéli valószínűleg pont a fehérek részéről a mindennapos rasszizmusokat Franciaországban, és aztán ő esetleg ezzel reagál, hogy ő meg a fekete bőrű játékosnak dob banánt. Nem, tényleg nem értem ezt az egészet, hogy ezek a dolgok hogy vannak még jelen.
Hát egy kicsit könnyebb vizekre vezünk.
Már ha City szurkoló az
hát
ember.
Igen, nem? Ha meg United, akkor ugyanolyan elkeserítő a hír, hogy hát mészárlás lett a Manchesteri derbiből, a City 6-3-ra verte a Manchester United-et, Haaland és Foden is mesterhármast jegyzett. A előbbi, legutóbbi három hazai Premier League meccsén egyaránt 3 gólt szerzett, ez nyilván rekord. A City második, a Man United 6. Érdekes, hogy utóbbi eddig csak nyert, vagy kikapott.
Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo nem játszott a mérkőzésen, a cserepadon ült végig, és most túl azon, hogy...
Itt is nyilatkozott az edző?
Az edző nyilatkozatot nem is olvastam.
Iszonyú érdekes mondat volt.
Hanem Roy Keane mondott nagyon érdekeset a mérkőzés után, hogy milyen szinten bánnak megalázó módon Ronaldóval, hogy egy ilyen derbin nem állítják be, tehát hogy egy ilyen gólerős játékost, és lehet, hogy a pressingben ő már nem használható olyan szinten, de hogy ugyanolyan gólerős, mint bármelyik másik a Unitedben, és ugyanúgy meg lett volna az esélye, vagy még több is a gólt szerzése, mint bármelyik másik United játékosnak, az is biztos. Egy-kettő, ha egy ilyen meccsen nem számítasz a valahol volt egyik legnagyobb labdarúgóra, aki már mentálisan, mint vezérként is át tudja venni egy nehéz helyzetben a csapat irányítását, akkor mi az, most már nem csúnyát mondtam, mi a fenéért tartozott, miért nem engedted eligazolni, miközben voltak opciója arra, hogy elmenjenek az általad említett Sporting, vagy bármelyik másik csapat, aki érdeklődött iránta. Tehát tényleg megalázó módon bánnak egy klublegendával, és szerintem ez nem fér vele.
Mondom, szerintem az volt az érdekes, hogy azt nyilatkozta Erik ten Hag a meccs után, hogy a karrierje iránti tiszteletből nem küldte be 0-4-nél Cristiano Ronaldo.
Baromság szerintem.
Hát nem tudom, hogy mondjam. Nálunk, hogyha a kézi csapatomnál olyan szituáció van, hogy a meccs hajrájára dől csak el egy meccs, akár ellenünk, akár a mi irányunkba, akkor meg szoktam kérdezni azokat, akik nem nagyon játszottak még addig a meccs során, hogy be akarnak-e menni akár 5-10 percre, és hogyha azt mondja, hogy nem, akkor nem küldöm be, ha azt mondja, hogy persze, akkor beküldöm. El tudom képzelni azt a szituációt, hogy Ronaldo se feltétlenül szeretett volna 0-4-nél pályára menni. Nem?
Hát nem tudom. Az edző részéről nem feltétlenül értem, mert akkor kvázi ő föladta 4-0-nál.
Hát de nem adott föl 4-0-nál?
Miért adnád föl?
Hát mert nem fogsz nyerni.
Hát de tök mindegy, nem adhatod föl. Hát én, te nem azért vagy edző, nem vagy a profi futballista, hogy feladjon.
Ilyet viszont már csináltam. És egyébként az érdekes, hogy ott a csapatunkon belül nagyon sok ellenvélemény volt, hogy amikor láttam, hogy egy meccs elment, akkor úgymond pihentettem azt a 2-3 játékost, aki egyébként a szezon nagy része során a pályán van a csapatunkban, azért, hogy ne sérüljenek meg. Mert tök mindegy, hogy most, mit tudom én, kézilabdában 8 góllal veszítesz el egy meccset, vagy 14-gyel. Ha már látszik egyértelműen, hogy ebből komoly vereség lesz, egyértelmű vereség lesz, akkor onnantól kezdve szerintem nem baj az, hogyha olyanok játszanak, akik kevesebbet játszanak. Az is egy fejlődési lehetőség. És nem baj az, hogy pihen az, aki meg sokat játszik, mert legalább frissebb lesz a következő héten, vagy nem sérül meg egy teljesen már tét nélküli meccsen. Én nekem az a legnagyobb félelmem edzőként úgymond, vagy ilyen autodidakta edzőként, hogy az egyik legfontosabb játékosunk azért dől ki mondjuk 2 hónapra a bajnokságban, mert egy tét nélküli meccsen még a hajrában is a pályán van.
Nem tudom, szerintem egy derbin nem adhatott fel. Tehát 4-0-nál sem, egy Manchesteri derbin Unitednek vagy a Citynek fordított esetben egyszerűen küzdenie kell azért. Ha csak azért, akkor azért, hogy megszerezze a becsületgólt, vagy bármiért, nem adhatott föl 4-0-nál. Szerintem ez borzasztó hozzáállás, nagyon rossz üzenete van. De nyilván nem tudom, hogy szerintem így, hát ez edzői felfogás, vagy hitvallás közti különbség. Nekem nagyon furcsa ez a nyilatkozat Ten Hagtól, és sokkal szimpatikusabb Roy Keane nyilatkozatom, és azzal sokkal inkább egyet tudok érteni.
Jó, viszont lehet, hogy tényleg Ronaldo, sem tudom, játszanak Európa Ligát csütörtökön, mondjuk ez talán nekik nem annyira fontos.
Feltételezem, hogy igen.
De lehet, hogy jövő héten egy friss Ronaldo lő 2 gólt, és azzal nyerik meg a következő meccsüket, és akkor utólag igazolható a dolog. Aztán persze lehet, hogy tényleg Ronaldo padmelegítő lesz már ebben a szezonban, ami meg a karrierje szempontjából, meg a múltja szempontjából szintén elég problémás.
Hát angol óriás után a magyar óriás is kikapott. A Fradi az NBA 9. fordulójában az úgynevezett Kecskeméttől szenvedett 2-0-ás vereséget. Nem is a vereség annyira, ami különös, mert így is az első a Fradi, nyilvánvalóan meg fogja nyerni a bajnokságot, hanem az, hogy Dibusz Dénes most kapta az első góljait a bajnokságban. A Fradi eddig 18 gólt szerzett, és csak 3-at kapott, ugye a kecskeméti vereség során kapott gólja is benne vannak ebben, de nem Dibusz volt az, aki azt az egyet, a plusz egyet bekapta. Elég jó, hogy 9 forduló alatt mindössze 2 gólt kapsz. 18 ponttal vezeti a bajnokságot a Fradi, a Kecskemét második 16 ponttal.
Bizony, ez a nagyon érdekes ebben az egészben, hogy amikor a Vasas 1-1-et játszott Kecskeméten a szezonnyitó meccsen, de lehet, hogy 0-0 volt, nem 1-1, mindegy, kevés gólos döntetlen, akkor úgy voltam vele, hogy hú, hát azért ezt a meccset meg kellett volna nyerni a Vasasnak valószínűleg. Ehhez képest a Kecskemét abszolút fölül teljesít egyelőre, és ugye nagyjából a bajnokság harmadánál járunk, vagy még ott se, és már annyi pontja van a Kecskemétnek, aminek a kétszerese elég, tehát nagyjából a bennmaradáshoz szükséges pontoknak a felét már megszerezte a Kecskemét, úgyhogy nagyon szépen teljesítenek eddig.
Evezzünk egy külföldi
ízekre. Most csak egy zárójel, hogy ugye szerdán kerül ki a podcast, csütörtök este viszont a Fradi egy tök fontos meccset játszik, és hogyha sikerül pontot szerezni a Belgrádban a Crvena Zvezda ellen, akkor az egy nagyon nagy lépés az esetleges továbbjutás felé.
A Real Madriddal folytatjuk. Taggyűlést tartott a Real, amelyen több érdekesség is elhangzott. Többek között az, hogy ha készen lesz az új stadion, akkor sem változtatnak nevet, tehát nem lesz, nem tudom, Spotify stadion. Bocs.
Miért pont ezt a példát hoztad föl?
Itt ez jutott eszembe, itt a gépem előtt.
És az Allianz Arena az nem jutott eszedbe?
Úgyhogy nem valamiért a Spotify ugrott be elsőre. És hát a Superligáról is beszélt az elnök úr, Florentino Perez. Kevés fiatal érdeklődik a foci iránt szerinte a nemzeti bajnokságok leáldozóban. A Superliga a megoldás, 25%-a nyitott lenne, tehát abszolút nem lenne az, hogy csak a legjobbak vehetnek részt a Superligában. Perez szerint irreleváns csapatok mérkőznek meg a nemzeti bajnokságokban, illetve a BL-ben is, ezért nem annyira nézett a BL, csak a végjátéka, ha egyáltalán az nézett eléggé. A Real a 13. legértékesebb klub világszerte, Pérez szerint, pedig korábban a top 5-ben is benne volt.
Az, hogy ez így van-e, azt nem tudom. Nekem azért a 13. az kicsit kevésnek tűnik. Mármint,
hát nagyon sok az NFL, meg nagyon sok az NBA csapat.
Ja, hogy szerintem. Úgy klub.
Úgy.
Ja,
úgy.
Hát az egy másik történet szerintem.
Mert hogy ők a top 5-ben is benne voltak annak idején, de...
Pont, várjál, nem is tudom már. Ja igen, a gazdasági miniszter tartott egy előadást egy ilyen konzervatív klubban múlt héten, amiből olvastam egy leíratot, és ő beszélt arról, hogy az európai gazdaság amúgy is egyre kisebb szeletet vág ki a nemzetközi tortából, és hogy az látszik, az a trend látszik, hogy a világ leggazdagabb emberei között is egyre kevesebb az európai, a világ legértékesebb, meg legtöbb forgalmat bonyolító cégei között is egyre kevesebb az európai. Az amerikai gazdaságban több pénz van, ugye most nagyon megerősödött minden valutával szemben a dollár, és ez is számít ilyeneknél, de mondom, ezt most nem tudom, hogy a Real visszaesése az számít-e, vagy abban van-e bármiféle szerepe ennek a trendnek, hogy az európai gazdaság jelentősége az csökken a világszerte?
Hát biztos, hogy van, de szerintem Perez itt most a Superligával kapcsolatban próbált megint csak
hát jó, az neki egy ilyen szerelem projekt.
Így van.
De nyilván,
de egyébként... Mondom őszintén, erről emlékszem, hogy beszéltünk meg sokat vitatkoztunk. Nem lehet amellett az érvelés mellett elmenni, hogy irreleváns csapatok mérkőznek meg a BL-ben, vagy nemzeti bajnokságokban, nyilván gazdasági szempontok szerint. Tehát, hogyha én Fulham szurkoló vagyok, akkor nyilván számomra nem irreleváns, amikor a Fulham játszik mondjuk a Manchester United-del, vagy mondjuk a Cádiz játszik a Real-al, ha éppen Cádiz szurkoló vagyok, de gazdasági szempontból nyilván egy fillért nem hoz Bereznek, és őt meg ezek a szempontok érdeklik leginkább,
jó,
és ezért
akkor...
szeretne hétről hétre a Liverpool-a vagy a Bayern Münchennel megmérkőzni.
Oké, csak akkor mondok egy eredményt vasárnap estéről, Real Madrid Osasuna 1-1, úgyhogy a 78. percben az Osasuna egyik játékosa teljesen egyértelműen fellökte azt hiszem Benzemát, uh-huh. 11-es lett, de Benzema fölé rúgta a 11-est, és így maradt az 1-1, és nem tudta kihasználni az Osasuna 10 pár perces ember hátrányát a Real. Tehát akkor lehet, hogy gazdasági szempontból irreleváns csapatok játszanak a spanyol ligában, de azért meg kéne őket verni, nem?
Nyilván, persze.
Na mindegy, most ez persze pont így jött ki, és egyébként ennek köszönhetően egy bizonyos FC Barcelona nevű csapat vezeti a spanyol bajnokságot. Jobb gólkülönbség. Amúgy az azért, azt úgy zárójelben megjegyezném, hogy 19-1 a Barca gólkülönbség.
Ez is azt kellett, hogy elhozzátok Münchenből Lewandowskit.
Akit ti honnan hoztatok el?
De nálunk teljesedett ki.
Igen, igen, igen. Na mindegy, szóval... kösz. Kösz, Uli. Szóval értem az érveléseket a Superliga mellett, de számomra azt, amit a Superliga nyújtana, azt nyújtja a Bajnokok Ligája is, és talán egyébként nyilván a Bajnokok Ligája erejéből is visszavenne az, hogyha lenne Superliga, vagy lehet, hogy el is tüntetné, de szerintem, hogyha minden héten mondjuk kétszer játszana a Barca ilyen nagy meccset úgymond, akkor lehet, hogy nem ülnék le mind a kettő elé, míg mondjuk most az Inter elleni BL meccs elé le fogok ülni valamikor a héten.
Emlékszel, volt egy ilyen idény, amikor nem tudom, 6-7-szer találkozott a Real a Barca,
igen, és unalmas lett a végére.
Igen. Így,
és nem lehet egész egyszerűen azt a hype-ot. Én azt sem szeretem, hogyha a kupában összefut, maximum a döntőben. Mm. Az ugye nyilván más.
Persze. De kellenek ezek a sikersztorik, ezek a feel good sztorik, amikor a kis csapat, amikor Gerályék elmentek az UEFA kupa döntőig.
Persze.
Tehát az úristen jó.
Hát meg emlékezz, mit tenni, amikor a Deportivo Alaves, ami ugye, mit tenni, Vitória, az ilyen 300 000-es város körülbelül, vagy lehet, hogy még annyi se, egy ilyen városnak a csapata el tud jutni egy UEFA kupa döntőig.
Ja.
Szerintem ezek jó sztorik, és,
igen,
és
igen.
Nagyon sok. Ráadásul egyébként a másik része a dolognak meg szerintem az, hogy a játékosok előrejutásában is nagyon nagy szerepe van ezeknek a sorozatoknak, mert azért igenis mondjuk, hogyha te a nem tudom, Bodø Glimt tagjaként rúgsz 2 gólt a Rómának a konferencialigában, annak van utána szerepe a te karriered felívelésében.
Persze.
Míg hogyha nem játszana a Bodø Glimt a Rómával, akkor senki nem venne észre egy ügyes norvég srácot valahonnan a sarkörről.
Egy ügyes magyar srácot észrevettek Németországban.
Az átkötések királya az ismét felütötte itt a fejét.
Hihetetlen sorozatban vagyok. Dárdai Márton tagja volt a német U21-es válogatottnak, amely bár kikapott 3-1-re Angliától, de azért ez jelzési értékű, és a leglényegesebb pontja, hogy a Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint Dárdai az egyik legjobb volt a német csapatban. 4. alkalommal szerepelt amúgy a német U21-es válogatottban.
Hogy mondjam, elég nehéz döntés szerintem a dárdai fiúknak, hogyha a német felnőtt foci is számítana rájuk, hogy az vagy Magyarország.
Hát ez dárdai fel, idősebb dárdai fel, ugye az apjuk elmondta, hogy ők sokkal inkább németek, mint magyarok. Hát ott éltek,
persze,
babakoruk óta. Lehet, hogy Márton ott is született, nem tudom, nem vagyok tisztában azzal, hogy hol született, de hogy kisgyerekkora óta ott lakik, ott szocializálódott, ott járt iskolába, ott vannak a barátai, ott élte le az egész életét, ha a nyaralásokat le nem számítjuk. A nyaralásokat nem számítjuk, tehát, hogy... És azt mondta nagyon, számomra nagyon szimpatikusan Dárdai Pál, hogy ez a gyerekek döntése lesz, hogy ki melyik válogatottban akar játszani majd pályafutása során, hogyha választási lehetőség előtt állnak.
Amúgy Palkó is, meg ő is Berlinben születtek, úgyhogy... Ja, ez így... Teljesen korrekt.
Na, fradizzunk egy kicsit, meg kézilabdázunk.
Végre.
Múlt héten beszéltünk ugye a Fradi gyengélkedéséről, a történelmi vereségről, meg Elek Gábornak, illetve a stábjának egy hibájáról itt a cseretáblával kapcsolatban. Kubatov Gábor, Fradi elnöke csütörtökön, múlt hét csütörtökön egy sajtóeseményen beszélt a foci csapatról, meg a kézi csapatról is, és ezzel kapcsolatban, utóbbival kapcsolatban elmondta, hogy ő idézem, soha, de soha nem fogom elküldeni Elek Gábort. Szerinte Elek, ha majd úgy érzi, hogy a csapatnak nem megy vele, akkor magától fog lemondani.
Hát egyrészt szerintem ezt is kétféleképpen lehet megközelíteni. Az egyik az, hogy értem, mert ilyen, ha létezik ilyen, hogy Fradi szív, az Elek Gáborban dobog az egyik legerősebben Magyarországon, főleg, hogyha kézilabdáról beszélünk. A másik része a dolognak viszont azért klubelnökként az, hogyha te azt látod, hogy az edző személye az gátja a csapat fejlődésének, akkor hiába van annak az edzőnek óriási Fradi szíve, neked meg kell tudnod hoznod azt a döntést, hogy elküldöd. És mondom, én most nem akarok egyáltalán Elek Gábor ellen beszélni, mert látni kell azt, amit ő elért, látni kell azt, hogy lehet, hogyha ő nincs, akkor már nem is nagyon van Fradi kézi, de egész egyszerűen ez egy olyan helyzet, hogyha kicseréljük a neveket, akkor bármilyen klubelnöknek lehet, hogy meg kell hozni azt a döntést, hogy hiába szereti nagyon az edzőjét, hiába az edző az életét abban a klubban töltötte, ha eljut egy olyan pontra az edző és a csapat viszonya, ahol az edző gátja a további fejlődésnek, akkor tovább kell lépni. És szerintem mondom, ez mindegy, hogy milyen klubról, milyen sportágról beszélünk, bármiről beszélhetünk, mint ahogy mondjuk a Celticsnél hoztak egy olyan döntést, hogy az edző elkövetett egy olyan fegyelmi vétséget, ami nálunk nem fér bele a klub etikába, de az is egy olyan dolog, hogy...
Meg ő nem is volt legenda, érted? Egy újonc edző.
Értem, de az is egy olyan döntés, amit egy klubelnök az elvei alapján meghoz. Uh-huh. És szerintem egy klubelnöknek az kell, hogy a legfontosabb legyen, hogy a csapat minél jobb legyen, és hogyha ez a legfontosabb, akkor ez is egy döntés, amit egy klubelnöknek meg kellett hoznia, hogy az edződet eltiltod egy évre, vagy hiába óriási Fradi szív dobog Elek Gáborban, úgy döntesz, hogy menjünk tovább mással.
Tudod, mi jut eszembe elsőre? Lehet, hogy gyanítom, hogy ez sem jó példa, de mondjuk Claudio Ranieri a Leicesternél. Történelmi Premier League győzelem, soha senki nem számította arra, egy elképesztő szezon, és aztán utána, nem is a következőben, de nem ment
szerintem
a szekér.
A következőben? Szerintem nagyon hamar azután. Az egy másik történet szerintem nagyon. Persze ott is az edző, vagy az elnök, vagy akárki hozta meg.
És egy klublegenda státuszba emelkedett szakember, csak ezért akartam így
erre. De azért az azért más, mert Ranieri egy ilyen tipikus idézőjelben vett zsoldos edző, aki dolgozott 2 évet itt, 3-at ott.
Ebben abszolút igazad.
2. Tehát, hogy más egy kicsit a történet. Én azt soha nem fogom megérteni, hogy tényleg egy kis per közepes csapatnál bajnoki címet nyersz, és utána a bajnoki cím után néhány hónappal rúgták őt ki szerintem. És az megint más, mert elkezded a következő szezont, még nem is fut ki, és már kirúgnak. És én szerintem az, figyelj, februárban rúgták ki a következő szezonban. Szóval én azt nem tudom hova tenni, hogy nem adsz még egy teljes évet annak az edzőnek, aki bajnok csapatot csinált, a Premier League-ben bajnok csapatot csinált egy középcsapatból, ami szerintem nem tudom, mikor fordult elő utoljára. És nem azért, mert óriási tőke injekció volt, tehát szerintem az egy nagyon másik történet, mint ez az Elek Gáboros. Elek Gáborral kapcsolatban most már azért nem először merül fel az, hogy lehet, hogy egy új edző jót tenne a csapatának, de mindig maradt, és egyébként az eredmények meg igazolják ezeket a döntéseket.
Maradunk a kézilabdánál, és egy nagyon meredek történet következik. Szexuális zaklatásnak voltak kitéve a Borussia Dortmund kézilabdásai, Mia Schocke és Amelie Berger, hogy ők bejelentették, hogy távozni akarnak a Dortmundtól, majd a szerződésbontási kérelem benyújtásával egy időben egy az erőszakkal és visszaélésekkel foglalkozó független szervezethez fordultak, és hát ez eléggé felbolygatta a német kézilabdázás állóvizét, a 24.hu írt erről.
Én meg a dániasport.hu-n olvastam erről egy viszonylag hosszú cikket, ahol az egyik svéd játékosnak az interjúját fordították le. Egyébként, ha valaki skandináv sporttal akar foglalkozni, vagy skandináv sport iránt érdeklődik, akkor ez egy nagyon jó oldal. Dániában élő magyarok írják. És mindjárt csak Jackie Moreno-ról van szó, aki arról beszélt, hogy teljesen, tehát az edző nagyon úgy tűnik, hogy egy olyasmi környezetet alakított ki a Dortmundnál, André Führ, vagy Fúrról van szó egyébként, mint amit mondjuk itt nálunk az úszóknál, nem is azt mondom, hogy megszoktunk, de megismerte azt a fajta lelki terroros környezetet most a közönség az elmúlt években Magyarországon. Folyamatosan szitta őket, olyan szintig jutottak el játékosok, hogy már félidei leszidás után sírtak, meg ilyenek, és az edző, amikor ezekkel a terrorizálásokkal jobb teljesítményt tudott kihozni a játékosaiból, akkor meg ugye igazolta is magát ezzel, hogy volt ilyen sztori, hogy máskor is addig kell, hogy kiabáljak, amíg sírsz, hogy aztán jól játszál, ilyen jellegű. Ez az egyik része a dolognak, ez öltözői kultúra, ez szerintem minden edző maga dönti el azt, hogy inkább pozitívan próbálja motiválni a játékosait, vagy szídással. Ez egy elvi kérdés szerintem. A másik része a dolognak az az, hogy ugye itt ilyen némileg szexuális dolgok is vannak, de például ebben az interjúban, ebben a Jackie Moreno interjúban ő arról beszél, hogy szexuális zaklatásnak voltunk kitéve, azt írta az edző egy csapattársamnak, hogy nekem van a legszebb fenekem. Ilyet egy edzőnek nem szabad mondania. Ez meg azért érdekes kérdés szerintem, mert nem, tehát hogy szerintem az nem meríti ki a szexuális zaklatás fogalmát, ha ennyi történt.
De hát szerintem ez megengedhetetlen, ez beteg. Ne írd már meg a játékost, ha így gondolod, gondold úgy. De ezt megírod egy játékostársadnak, hogy te figyelj, Lilikének van a legjobb segge a csapatból.
Nem tudom, hogy milyen beteg. Viszonyban vagy a játékosaiddal.
Ilyen viszonyban ne legyél a játékosaiddal, te egy edző vagy, te nem nézd, de hogy mondjam, nézd meg, gondold azt, de nem tudom, nem lehetsz ilyen kapcsolatban a játékosaiddal, nem mondhatsz ilyet egyik játékossal a másiknak.
Ennél mindannyian tudjuk azt, hogy rengeteg olyan edzőt föl tudunk sorolni, aki szexuális viszonyokat folytat a játékosaival, amiből néha kapcsolatok is lesznek. Azok általában nyilvánosságra kerülnek. Én nem tudom, hogy hol van a határa annak, hogy mi az, amit lehet edzőként, és mi az, amit nem lehet edzőként csinálni. Szerintem ez egy tök érdekes téma igazából, és nem is sport szempontból, hanem inkább ilyen pszichológiai, meg szociológiai szempontból. De itt is ugye az a kérdés, hogy mi a célja ennek. Tehát, hogyha most én megírom neked, hogy fú, annak a nőnek milyen jó feneke van, annak nincsen mögöttes célja. Hogyha itt van valami olyan mögöttes cél, hogy az edző ezzel akarja egymás ellen hergelni a játékosait, hogy a másik a dicséri az egyiknek, meg nem tudom micsoda, az megint ilyen pszichológiai játék. Tényleg nem tudom, hogy ezek szerintem nagyon nem fekete-fehér kérdések.
Nem tudom, szerintem nem tekinthetsz így a játékosodra. Tehát ez nekem nem profi, messze nem profi. Tehát ha azt el tudom képzelni, de szerintem az is kényelmetlen egy csapat számára, de kivetnivalót nem találok benne, hogyha kölcsönös alapon kialakul egy érzelmi szál egy edző és egy játékos között, és abból kapcsolat lesz. És ezt bejelentik a csapat előtt, bejelentik a klubvezetés előtt, és felvállalják ezt a kapcsolatot. Tehát ez szerintem kényelmetlen egy csapat számára, hogy az egyik játékostársamnak a fickója az edzőnk is egyben. Én szerintem ez megint nem profi, és csak kényelmetlen, de ilyen van. Előfordulhat.
Lásd még ugye Elek Gábort, aki nem tudom hány éve a játékosával él érzelmi kapcsolatban.
Ezt is tudtam.
De közös gyerekük is született, hát ez nem tudom, ez tényleg 8-10 éves sztori.
Oké, de ilyen előfordul.
És ugye az az érdekes, hogy a válogatottban is szerepet kapott Szucsánszki Zita, amikor Elek Gábor volt a szövetségi kapitány, pedig előtte évekig nem. Az is megér egy történetet, hogy miért nem, de most mindegy, ez tényleg egy mellékvágány. Nem, én csak azt mondom, hogy szerintem ez egy nagyon nem fekete-fehér kérdés. A lelki terror része én abszolút ellene vagyok. Biztos, hogy nem lehet szerintem olyan szinten terrorizálni játékosokat, mint ahogy például Moreno is azt nyilatkozta, hogy úgy hagyta ott a Dortmundot, hogy nem akar többet kézilabdázni, és mit tudom én, fél évvel később érezte magában a vágyat újra, hogy játszon. Tehát, hogy ilyen szintre nem szabad eljutni. De például ugye ott van az orosz edző legenda, Trefilov, aki akiről egyébként mindig a játékosai állították, hogy ő egy iszonyatosan jó fejember, de láttuk azt, hogy időkérésnél, mit tudom én, ilyen jumbo jeteket megszégyenítő hangerővel ordította le mindig a játékosai fejét minden egyes időkérésénél lényegében, éveken keresztül, sok-sok éven keresztül. És mondom, ez egy ilyen elvi kérdés, hogy te hogyan kezeled a játékosaidat. Az, hogyha elmegy egy olyan irányba is a dolog, hogy már a szexuális vonzalmaidat is beviszed abba, hogy ilyen lelki terroros dolgokat csináljál, az meg már egy kicsit beteg történet. De mondom, nem tudom, hogy mi történt pontosan. Nem érzem ezt annyira súlyos történetnek, mint ahogy ez így le lett írva, ha tényleg csak ennyi történt. Ha voltak olyan közeledések, hogy mit tudom én, fogdosások, stb., az teljesen egyértelmű, hogy az bűncselekmény kategória.
Hát nekem ez is túlmegy egy bizonyos határon, de ez az egész történet nagyon, nagyon szörnyű. Bringával folytatjuk, és egy több szempontból is jelentő, vagy több szempontból is örömtelibb hírrel. Pro Series verseny lett a Tour de Hongrie, és hát milyen jó, hogy ezt a podcastet együtt csináljuk, mert így legalább el tudod nekem mondani, hogy ez az mit is jelent pontosan, és hogy miért van ennek olyan nagyon nagy jelentősége.
Hát ez a Pro Series, ez ugye a kerékpár versenyeknek a második szintje, az első szint az a World Tour, abban van benne az összes nagy háromhetes, a fontos egyhetesek, a nagy egynapos versenyek, és egy szezonban van 36 vagy 37 World Tour verseny, és a második szint az a Pro Series. Itt ugye már van egy olyan minimum követelmény, hogy azt hiszem, hogy 18 vagy mennyi profi csapatnak kell részt vennie minden évben a Tour de Hongrie-n, és ugye az, hogy itt az előző években is feltöltötték eléggé szépen a létszámot World Tour meg Pro Team csapatokkal, az ezért is kellett, hogy megkapja ezt a státuszt a Tour de Hongrie. Igazából ugye a mezőnyök azok eddig is jók voltak, itt szerintem azt kell eldönteni a szervezőknek, hogy milyen típusú versenyt akarnak ebből csinálni a következő években. Ugye ez most egy 3 éves Pro Series licenc. Meg lehet azt csinálni, hogy ami eddig is volt nagyjából, hogy lényegében mondjuk 5 szakaszos versenyből 4 szinte biztos sprint és 1 hegyi befutós szakasz, ahol eldől az összetett. Én azt gondolom, hogy akkor tényleg innen kétféle irány van. Az egyik az, hogy akkor legyen ez egy sprinter verseny. Vannak egyébként olyan több naposok, ahol a sprintereknek van esélye nyerni. Például Hollandiában a Cetelem Tour nevű verseny. Meg évekig volt a Depannei 3 napos verseny, ami egy marha jó verseny volt, mindig volt 3 rendes szakasz, ami ilyen sprintereknek kedvezett, meg egy viszonylag rövid időfutam, ahol a sprinterek belül tudtak maradni azon az időkülönbségen a jó időfutam menőkkel szemben, hogy a sprintekben szerzett jóváírás másodpercekkel ők is harcban voltak. Tehát az egy izgalmas verseny volt. Lehet, hogy a Tour de Hongrie-nak is erre kéne rámenni, vagy pedig a másik út, és akkor tudnának igazán nagy sztárokat ide csábítani szerintem a hegyi menők közül, az, hogyha nem csak a kékes lenne, hanem mondjuk elvinnék úgy a meccsekbe a versenyt, hogy ott is 2 szakasz a meccsekben, és mondjuk mit én az Alpok aljánál 1 szakasz még, tehát hogy az 5 szakaszból ne az legyen, hogy 4 tuti sprint és 1, ahol eldől az összetett, hanem akkor legyenek nehezebb szakaszok, vagy legyen teljesen sprinter verseny. Uh-huh. Szóval én e közül a 2 irány közül választanék, de az is lehet, hogy marad az, ami eddig volt, és akkor nem lesz nagy különbség, csak megint egy szinttel erősebb mezőny lesz. Az szinte biztos, hogy bármit is választanak, még az ideihez képest is egy szinttel erősebb mezőny lesz.
Hát azért ez komoly, évről évre erősödik abszolút. A verseny rangja, meg a mezőny is.
És ugye az egész kelet-európai régióból csak a horvát kör, ami múlt héten volt, ők lépnek föl pro race szintre, meg a Tour de Hongrie, úgyhogy ez is mutatja, hogy azért ez egy nagy elismerés az UCI részéről.
Hát és ha már sportpolitika, akkor maradjunk egy gondolat erejéig ennél a történetnél. Füries Balázs bekerült a 2032-es Brisbane-i olimpiát előkészítő és koordináló bizottságba. Füries szerint sokat lehet tanulni a munkával, ráadásul Brisbane Budapest méretű város, a tapasztalat nagyon releváns lehet.
Hát ők tudják.
Az biztos, hogy... Tettünk le az olimpia rendezés Almáról?
Azt nem tudom, hogy itt most Brisbane kereste meg Fűriest, vagy Fűriest kereste meg Brisbane-t. De ugye egy olyan politikusról beszélünk, aki egyrészt pártpolitikus, amennyire tudom, parlamenti képviselő is. Most ebben nem vagyok teljesen biztos.
Én főleg nem.
Azt tudom, hogy az egyéni körzetét ezt elvesztette a választáson, de mindegy, ebből a szempontból ez nem nagyon fontos. Az is biztos, hogy komoly projektmenedzsment tapasztalata van neki sporttal kapcsolatos infrastruktúrális fejlesztésekben.
Az biztos.
Budapestről. Hát lehet, hogy úgy érezték a brisbane-iek, hogy ő egy jó választás ilyen szempontból a csapatukba. Ha így van, akkor tök jó. Az biztos, hogyha egyszer megint megpróbál rámenni az ország egy olimpia rendezésre, ami azért most elég távolinak látszik, látva a mostani gazdasági nehézségeket, akkor ez hasznos lehet, ha Fűriest Balázs még aktív és a projektben résztvevő ember lesz.
Hát, aki még aktív, a Steve Nash és Kevin Durant Brooklynban sportot váltunk, kosárlabda és NBA. Ugye hamarosan kezdődik a 2022-23-as idénye az NBA-nek, ezt amúgy szépen be is fogjuk harangozni. Csapatok edzőtáborba vonultak, médianapot is tartottak már, és az egyik ilyen médianapon Brooklynban nyilván nekiszegezték a kérdést Steve Nashnek, hogy éli azt, hogy legjobb játékosa és a klub ikonja az nemes egyszerűsége a menesztését követelte, ultimátumot intézett a klub vezetőség, illetve a klub tulajdonosa felé, hogy menessze a szakvezetőt, illetve ha már ott van, akkor az általános igazgatót is. Ugye erről beszéltünk korábban az Ácsiban, ez elképesztő történet. Steve Nash pedig egy nagyon jó ember, mert ő azt mondta, hogy ő nem neheztel Kevin Durantre.
Jó neki.
A másik NBA hír, a LeBron James az ESPN szerint nincs a legjobb öt játékos között az NBA-ben. Az érzet, hogy be tudtam tuszkolni CR-t is, és LeBron-t is a mostani Ácsiba. De Kevin Durant sincs, Steph Curry is csak az ötödik legjobb. A lista pedig úgy néz ki, hogy Giannis, Jokic, Doncic, Embiid. Egyik sem amerikai. Milyen érdekes.
Igen.
Nagyon nehéz ezzel vitatkozni, megmondom őszintén, ezzel az
pedig
első négyel.
Nem?
Szeretnék, de nem. Nem nagyon tudok belekötni, tehát hogy tényleg nem. Ha teljesítményt nézzük, és nyilván a konkrét jelen teljesítményt, nem pedig az, hogy a múlt, vagy hogy mekkora jelentősége van az embernek, vagy az, hogyha 37, 38, 39 évesen még mindig lehoz egy olyan szezont, hogy 25 plusz pont.
De megy ennyire atletikus sportágban az, hogy ő 10-ben van ennyi idősen, az már nagyon komoly dolog.
Persze.
De figyelj,
hatodik amúgy.
Volt olyan, vagy rosszul emlékszem, hogy volt olyan All-Star meccs, amikor olyan USA világ többi része ellen All-Star meccs volt, nem volt
szerintem
ilyen?
Szerintem volt. Valami biztos lehetett.
Mert egyébként...
szerintem inkább tudod, az újoncoknál volt, az újoncok versenyében.
Aha,
szerintem a nagy, tehát All-Star gála nem volt olyan, az kelet-nyugat volt, vagy ez a választós akármi cirkusz.
Mert most ugye...
Szerintem az újoncok versenyében volt, hogy amerikai újoncok a nemzetközi újoncokkal csaptak össze. Olyan volt, biztos, hogy volt.
Gondold el azt a csapatot, hogy mondjuk Doncic irányít, Giannis 3-as, Embiid 4-es, Jokic 5-ös, és nem tudom, ki lenne a 2-es, de lehet, hogy te vagy én fölmegyünk, akkor se lennénk rosszak.
És simán hoznátok a meccset.
Igen. Na mindegy, szóval igen, az egy elég jó csapat lenne.
Ja. A jégkorong. Kanada felszólította a KHL-ben játszó kanadai hokisokat, hogy hagyják el orosz vagy éppen fehér orosz csapataikat. 48 hokis játszik egészen pontosan a KHL-ben, 44-en oroszországi és fehér orosz klubokban.
Szerintem egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy lesz idén KHL. Azért, hogyha belegondolsz abba, hogy most tényleg nem tudom, elvileg 300 ezer, aztán bizonyos hírek szerint 1 millió katonát.
Há, egyre több profi sportolót soroznak be, állítólag az volt most a majd
orosz válogatott focista, meg ilyeneket is besoroztak, úgyhogy szerintem itt most az, hogy a KHL-ben neked szerződésed van, az másodlagos ahhoz képest, hogy egyébként lesz-e KHL, meg ugye egyáltalán mi lesz Oroszországban.
Végezetül pedig NHL, vagy inkább amerikai foci. Elsőként egy legendás NFL család, a Manning család egyik fiatal tagjával foglalkozunk, vagy legalábbis róla szól a következő hír. 18 éves Arch Manning, ugye ő Archie Manning legidősebb fiának Peyton és Eli bátyának Coopernek a fia, és nagyon jó úton halad afelé, hogy kövesse neves rokonait a profi ligába. Jelenleg egy New Orleans-i középiskolába jár, ide járt Peyton és Eli is, és hát olyan rekordokat döntöget a fiatal Arch, amelyeket korábban a nagybátyai tartottak. Egy legutóbbi mérkőzésen 356 yardot és 7 touchdown passzolt, ezzel döntötte meg Eli passzolt yardjainak számát, illetve Peyton által a középiskolai csapatban összehozott touchdown átadások számát is megdöntötte, 93-nál tart. Hát nem tudom, mennyire lehet messze menő következtetéseket levonni egy középiskolás srác karrierjéből, illetve szám adataiból, de ezek azért eléggé sokat mondó számok, mert nem akárkiknek a rekordjai döntögeti.
Vicces, hogy a családjában van az összes rekord.
Ja, eléggé.
Hát majd meglátjuk, szerintem egyébként semmit nagyjából. Ez körülbelül ugyanaz, mint hogyha mit tudom, valaki U17-ben, meg U19-ben jó focista, attól még nem biztos, hogy felnőttben is jó focista lesz. Meglátjuk. Az biztos, hogy neki azért egy fokkal könnyebb dolga lesz bejutni az NFL-be ezzel a névvel, mint én Kovács Sanyinak, vagy John Smithnek Cleveland külsőről. De meglátjuk.
És akkor végezetül maradva még az amerikai focinál, de egy magyar vonatkozású hír, Bill Meyers személyében a Seattle Seahawks, a Green Bay, a Pittsburgh, az LA Raiders és a New Orleans Saints korábbi támadó koordinátora érkezett Székesfehérvára az Entronershez.
Annyit javítanék csak a dolgon, hogy nem mennyit? Támadó koordinátor volt.
Akkor mit?
Ez volt nekem gyanús ebben a hírben. Ő edző volt. A legmagasabb szint, ahol edzősködött, az a Saintsnél volt, ahol a támadó falnak volt az edzője. Előtte támadófal segédedző, illetve centerek és gárdok edzője szerepkörökben volt ő. És
abban már is annyira komoly?
Hát nem tudom, ettől még komoly lehet, de abban az évben az is 99 volt, amikor ő a Saintsnél utoljára az NFL-ben edzősködött, és akkor egy 3-13-as csapatnak volt a támadófal edzője egy évig. Ettől még lehet, hogy ő az az ember, aki a legmagasabb szintű amerikai futball tudással rendelkezik Magyarországon, nem tudom. De ezt majd meg kell nézni. Milyen szerepkörben vezetőedző lesz?
Nem, a támadó.
Támadó fal?
Fal.
Hát ahhoz igen. Úgy tűnik, hogy ért.
Úgyhogy... Aztán még a Notre Dame-ben is volt.
Igen, én most csak az NFL-es karrierjének néztem gyorsan utána.
Na, valamit gyanítom azért, konyít a szakma. Azt kíváncsi,
azért mondom, hogy valószínűleg...
Igazából a törekvés az, ami miatt így megakadt a szeme ezen, hogy ennyire komolyan gondolják Székesfehérvárot ezt az egészet, és azért ezek nyilvánvalóan komoly befektetések, hiszen komoly a szakvezető is, ott, úgyhogy...
Már csak egy jobb név kéne, mert én nagyon díjazom azt, hogy a koronázó város csapatát Entronersnek hívják, de ez egy nagyon hülyén hangzó név szerintem, hogy Fehérvár Entroners, nem? Érted, ki se tudod mondani.
Hát, én nem tudom, ezek tehát furcsa összehozni egy magyar város nevét egy angol, vagy angolul.
Igen, de például
angol csapatnévvel.
A Budapest Wolves az egy olyan csapat, amit könnyen megjegyzel, ki is tudsz mondani valahogy. Szerintem...
Nekem hogy... a gondolat tetszik, hogy valamit össze akarták
mondom,
hozni a koronázó
várost. Azt abszolút díjazom, hogy ezt a dolgot összehozták, de szerintem valami olyan szót kéne találni az angolban, ami egyszerűbben felfogható egy magyar ember számára, mint az, hogy Entroners. De ez csak az én személyes véleményem. Minden jót kívánok a csapatnak ettől függetlenül.
Ha vannak ötleteitek erre vonatkozóan, akkor küldjetek el nekünk. Máskülönben pedig, hogyha esetleg van olyan hír, amely kimaradt az Ácsiból, vagy olyan, amelyel kapcsolatban érdekelne benneteket a véleményünk, azt is küldjétek el Twitteren, Instagramon, itt-ott megtaláltok bennünket. Köszönjük szépen, hogyha ezen a héten is meghallgatjátok a podcastünket. Jövő héten is leszünk. Rév Dániát és Farkas Völgyi Gábort hallottátok. Sziasztok!
Ez volt a Hosszabbítás, az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az eurosport.hu.